Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Már 10 évesen Barcsaival sétált Szentendrén. Ma Ország Lili egykori műtermében dolgozik. A tudattalant engedi megmutatkozni, archetípusokat keres, és azt vallja, a művészetnek nem az a dolga, hogy idealizáljon, hanem hogy felszínre hozzon. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend Lovak keresztjével, Munkácsi Mihály díjjal és Prima Primissima díjjal elismert festő, grafikus, szobrász, művészeti író, egyetemi docens Gál József. A műtermében ültünk le beszélgetni, szokatlan rend van. Vagy az önnél nem szokatlan?
Hát valamennyire összekotortam. Tegnap még dolgoztam javában. Ugye ott van egy részkarcprés, itt a szobroknak szerszámok, a festményen belül is az akvareltől az olajképig, akril, mindenfélét használok. Hát kinőttem ezt a műtermet, és minden periódus között kell egy kvázi rendtétel. Azért mondom, hogy kvázi, mert valójában türelmetlen vagyok, és hát hova tegyük a dolgokat, akkor nem találom meg. Most így lehet mondani, hogy a mesterember, én vagy a mester minden műhelyben, hogy ő megtalálja a rendetlenségbe az eszközeit.
Az, hogy kinőtte ezt a műtermet, az mit jelent?
Ami miatt kevés a fal, hogy padlást ér. Hát a másik, hogyha nagyméretű munkákat festek, akkor ugye egy egészen kicsi ajtó van 2 méter alatti a kijárati.
Tehát megfesti itt, de nem lehet kivinni.
Tekercskép. Nem lehet bevenni a kanyart, ugye szűk a folyosó, meg a csiga lépcső.
Fent vagyunk a Budai Várban, egy épületnek a legfelső emeletén, de ennek a lakásnak azért van saját története is.
Az egyik, ami számomra jó érzés, hogy Ország Lili még a halál előtt rövid ideig itt dolgozott. És hát utána volt itt egy gyilkosság történt. Meglepően kevesen pályáztak, ugye az emberek babonásak. Én meg mindig viccesen azt mondtam, hogy túlvilágról ide jön engem kísérteni. Legalább eldiskurálunk, mert ez egy őrült nagy ilyen metafizikai lépés a túlvilágra, hogyha jön. Bennem ez a fajta babonás félelem nincs, de hát ez mondjuk nem a legfontosabb ebben a műteremben.
Mi a legfontosabb benne?
Hát, hogy itt dolgozom természetesen, és ugye most már több mint negyed évszázada. Ugye, amikor az ember megismeri a saját helyét, akkor a bosszúságok is persze, hogy a visszaki állapota, vagy hogy az enyém lett olyan értelemben, hogy az én dolgaim vannak, az én életem, az én munkám. Néha mondták, hogy mi lenne a nagyobbat. Ugye az, hogy milyen jó helyen van, az nem látni, mert hát ilyen rézsűt bejön a fény, kürtő ablakok vannak, ez az ablak. Ha tűzfalra néz, akkor a többi ablak is ilyen rézsűt jön, égre láthatok. Amikor becsukom az ajtót, akkor nem tudni, hogy éppen a várban vagyok.
Lakás is, vagy csak műterem?
Lakásnak is használom, de hát most 2 laki vagyok, elsősorban műterem, de hogyha olyan munka van, akkor ott van egy hátsó szoba, ami rajszobának hívok, ami ilyen rendezettebb. Tehát ott van ágy, minden lehet pihenni. Amikor nagyon nagy képet festek, ami azt jelenti, hogy 3 méteres, ugye nincs olyan fal, akkor itt úgy kitakarítok, és az jó, az olyan valósi gyerek vagyok, és eszembe jut az a fajta gyomlállás, eperszedés, tajtót folyó vagyok, ugye az eper, szerintem legalább a fél országot onnan látták el eperre, ugye ez van. A gyerekek játékosan is, de megkaptak kiskosarat, hogy szedjék az epret, szóval. És nagyon jó érzés az, meg van benne egy gyalázat, hogy az ember, meg kettőség, mert ugye benne tapos a képben, felveszek valami olyan pamucoknit, ami festékes lehet, benne vagyok a képben. Szó szerint a görnyedek, kúszok, mászok.
Nem más a rálátás, a perspektíva, hogyha fekszik a kép, és amikor...
Van létre. Amikor a létráról megnézem, igen.
Munka közben hallgat zenét?
Az igazság, amikor nagyon koncentrálok, akkor nem. Szeretem azt, hogy valamit keresek, fölrakom a CD-t. Az egy pihenő időszak. Van, aki rágyújt egy cigire, hál' Istennek, én nem. Vagy ha nagyon dolgozom, úgy hagyom, és akkor ez a pár órás csend is nagyon izgalmas, amikor nagyon leköt a festés.
Meg tudunk mutatni valamit abból a zenéből, amit hallgatni szokott munka közben?
A Meredith Monknak az ének hangját valójában avantgardnak nevezhető. Az ének hang is olyan, hogy inkább egyfajta, van egy narratívája, vagy egy rituália.
Love.
képzészeti középiskola tényleg olyan volt, hogy ott mindenki kereste azt, hogy a saját egyéni világát mindenben. Én úgy érzem, hogy amit én akarok, az hogy lemenni a zsigeri világba, a mély tudatba, vagy a tudattalamba, és hogy ott mi jöhet ki, ez most számomra ez egy ilyen egyszerre archaizmus, meg egyszerre ez a kettős dolog. Lehet, hogy ez már tényleg a szürrealistáknál, a dadaistáknál ez így nagyon fontos volt, hogy eleve az avantgárdba, a modernizmus mellett. Ha a század végét nézzük a modernista és az avantgárd művészetben, akkor ez a fajta kisajátítás, ez egyben a kioltása is volt sok mindennek, ami a művészetnek valahol lényege. Itt még merem mondani azt is, hogy az a rituália, ami akár mágia. Posztmodern korszakban is mondják, hogy kvázi mágia, pseudorituália, nem tudom, ez a... És az emberben hiányérzet, hogy csak modor, csak stílus, csak ornamentika, csak külső motívum az a dolog, vagy hogy amit hordoz, az miért tűnt el?
Az, hogy önből képzőművész lesz, korán eldőlt?
Hát számomra már biztos.
Az ön számára mikor volt ez világos?
65 éves vagyok, és értem a felmentést a tanításról. Jutalomból az Epreskertbe kiállítottam a Frízterembe. Hát az Epreskert elég legendás. Számomra életem egyik legfontosabb kiállítása. Utána decemberben kiállítottam Tahitót faluban. A szülőfalumban is. Még arra is vetemettem, hogy amikor még tizenévesen Szentendrén meg Tahitótfaluban ilyen utcaképeket rajzoltam, festettem, visszamentem. Hát 10 éves koromban jártam Szentendrére rajzszakkörbe, és édesapám látta azt, hogy hát én állandóan ilyen introvertált gyerek állandóan rajzol. Volt füle, szeme, orra, térbe volt egyéb, szóval, hogy már oké, hogy az indián romantika benne volt, de már ügyeltem arra is, hogy legyen rendes keze, meg ilyesmi, és akkor elvitt. Pirk János vezette a szakkört, ez 1970-ben volt, szóval 10 éves voltam. Sokkal idősebbek voltak, emlékszem, hogy Aknai János, ő volt az idősebb, és ő készült akkor a főiskolára, és hát néztem azt, hogy feldobja Pitkétával az aktot. Van egy sztori, és nem fotózták, amikor Barcsai bejött a Pirk János, azt mondta, na nézzük meg a fiatalokat, ennek kis gyerek. Lehet, hogy engem kézen fogva vezettek, vagy nem tudom, de ott mentem velük, ugye Barcsai, Pirk János jobbról-balról. Mert ez az első templomtéri kiállítások voltak, ugye Dunakorzó, akkor Somogyi Bacsópartnak hívták, ott volt a szakkör az agy. És akkor még át lehetett menni egy ilyen kis ajtón a Vajda pincébe. Ott a vajdások azok úgy tényleg egyenest megtettek egy olyan lépést, hogy azonnal ilyen neodadaisták, vagy neoszürrealisták lettek.
És ezt ön 12 évesen látta, érzékelte, igen. Valami ebből önt megragadta?
Sok mindent nem is értettem, megmondom őszintén, de érteni akartam, és ha volt időm, akkor már volt Szentendrei képtár, volt művésztelepi galéria, és később, mikor középiskolás voltam, megálltam, és már sokkal tudatosabban megnéztem egy Vaszkó Erzsébetet, de ott volt mondjuk, akkor mi fiatalnak számított, az nagyon nagy hatással volt rám, Klimó Károly, akivel később kolléga lettem a Képzőművészeti Egyetemen, ahol ő is a festő tanszéken tanított. A középiskola is nagyon termékeny volt, Tölg Molnár Zoltán volt a mesterem, egy nagyon erős, ilyen lírai alapon működő, reduktív festő. A végén eljutott tényleg, mint a Malevics, az ilyen líraibb és érzékibb módon anyagszerűen. Szóval ezeket szívtam magamba.
Gyerekkorából van-e olyan zenei emléke, amelyet szívesen felidéz?
Ugye akkor régen volt ez a Néprádió, tényleg egy kis csavaros. Ez a tipikus, csak csavarni, aztán bejött az a Kossuth, ugye most is bejön. Komoly zene volt, én nem tudtam, mi az, hogy Chopin mondják, Chopin. Akkor így rájöttem arra, hogy ez valami olyan, mintha beszívna. És hát olyan feladatok voltak, hogy a tervező grafikán voltam a képzőművészeti szakközépiskolában, hogy az állatok farsangja. És akkor hallgattuk, Kodály, kórusművek, vagy Hári János, vagy nem tudom, sok ilyen. És akkor így rádöbbentem arra, mert egy középiskolás koromban, hogy ez mondja, és a komoly zenét elkezdtem gyűjteni, és akkor már felfedeztem azt is, hogy ki az, hogy Bartók. Ja, és egy nagyon-nagyon fontos, ha már zenénél vagyunk, új zenei stúdió. Mint valami matiné műsor, elmentem, és akkor Bozai Attila, a Bálnák lélegzése fuvolán, akkor a preparált zongorán, emlékszem, Wilhelm Andrásot állandóan, segédkezett, mint tudós, zenész és több hangszeren játszó. Szóval az a lényeg, hogy már 16 évesen már az, hogy mi az, hogy avantgard zene, vagy hogy a dadaisták, futuristák, ugye hogyan nem zenéltek, vagy zenéltek, nem beszél, hogy a bizottság együttese már vagy a stúdióról van szó. Szóval ez nagyon izgatott már 10 évesen, és ez az igazság. Kettős de én vagyok, én így mondom, hogy liberál konzervatív. Fából vaskarika, ugye? De pedig nem az, mert ugye az ember a hagyomány tiszteli, és ugyanúgy a szabadság is őrült fontos. Szerintem ez egy egyensúlyban lehet tartani.
Chopintől eljutottunk az alábizottságig. Melyiket idézzük fel?
Hát a bizottság a radikalizmusa az bennünk volt már a tizenéves korunkban, ugye?
Akkor
már...
bizottság lesz, ami itt most megszólal.
Jó.
Már megint csak őt látom mindenütt. Már megint csak őt hallom mindenütt. Minek?
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 Mit minek?
Minek?
Minek? Minek?
Minek?
Minek?
Szerelem, szerelem, szerelem. Szerelem, szerelem, szerelem. Köpni kell. Köpni kell. Köpni kell. Köpni kell. Pü-pü, már megint. Itt van a szerelem.
Az mikor derült ki az ön számára, hogy tényleg ez az útja?
Grafikán már kísérleteztem, csináltam magas nyomású túlmaratás, sok egyéb, és volt egy ilyen, hogy Madách Imre pályázott, mármint az ember tragédiája, vagy egy forduló volt. Jól kizsűriztek. Azzal az ürügyen zsűrizték ki, hogy volt felülhengerelt, magas nyomású ducról készült grafika, meg mély nyomású, és mondták, hogy azt szeretik, hogyha úgy egybe van. És a következő alkalommal, az már 85-ben adtam a Miskolci, akkor még biennálé volt. A falanszterépítőket csináltam, sok egyéb. És akkor én megkaptam a Kondor díjat, emlékérmet. Nem volt mit veszíteni. Így is szegény vagyok. Akkor majd adjon a művészet. Mert az, hogyha most napi 8-10-12 órát gürcölni valahol, én is azért csináltam alkalmazott grafikai, meg egyéb munkát, de az is inkább olyan, hogy könyvborító tervezés, vagy illusztrálás, vagy van is egy osztolim. A Kacor királyt rajzolja, meg ez volt a próba. Az egy kemény mese, és én keményen megrajzoltam a Kacor királyt. Majdnem páros lábbal rúgott ki. Úgyhogy rájöttem arra, hogy nem való nekem ez a dolog, mert akarva akaratlanul annak is a pszichoanalitikus mély olvasatát adtam elő ennek a kacorkira.
Szóval nem azt az édes, cuki, kis bolyhos cicuskát nem, rajzolta meg?
Nem, hanem egy kegyetlen ilyen, ilyen agresszív állatot. Persze, hogy rengeteg mindent csináltam, most heavy metal póló tervezése, ugye masszakoknak, akik árulták. Le kellett másolni a hanglemez borítóról ezeket a zombikat, és akkor azt hogyan lehet három színre úgy lebontani, hogy a kisiparos, aki viszi a piacra a metálos pólót, a fekete póló, akkor kellett egy fehér, egy vörös, meg egy sárga, vagy valami is, negatívba úgy kihozni a fényeket, hogy az ütős legyen. És az izgalmas feladat volt, ez ilyen 80-as évek közepe.
Szóval azért keveredett a művészi elhivatottság a pénzkereséssel.
Hát igen, mert azért vittem a képcsarnoknak a képeimet, és akkor mondták, hogy a szörnyűséget nem adnak el, és nézték, hát maga Dunakanyari tájtót valami, hát fessen gyönyörű tájképeket.
Miért nem akar gyönyörű tájképeket festeni?
Úgy éreztem, hogy ha már kinyitom a csatornát magamba, vagyis az, hogy ami van, akkor engem az izgatott. Volt bennem egy olyan elhivatottság, hogy ez egy feladat, hogy valamit fel kell fedezni. Szóval a művészetnek mi a szerepe? Ma is örök vita, ugye, hogy a nagy közönségnek, ami tetszik, az jó-e vagy sem? Az is az érzelmeket beindítja, de másképp.
Hogyha megnézem az alakjait, az arcait, akár képet, akár plasztikákat, ezekkel a figurákkal egy sötét sikátorban nem szívesen találkoznék. És azt mondja, hogy szeretné a tudatalattit megmutatni, a mélyet megmutatni. A mélyben csak borzasztó dolgok vannak?
Ezek a munkák nem borzasztók, mert ezek képek és szobrok. És ezek a sikátorban nem kellnek életre. Van a művészetnek a szférája. A freskóról sem jönnek le a szakrális helyről, hanem azok jelképek. És ezek is jelképek, ugye itt van ez a maszk, ami Orkusz, az alvilág maszkja, vörös, kiölti a nyelvét, gúnyos. Ez egy ilyen kis dagasztó teknőből átalakított maszk. Én azt szeretem, amikor ilyen kulturális rétegek is benne vannak, hogyha adok egy ilyen címet, akkor visszamegyünk a latin világ előtt, az etruszkokig.
Ez fontos, hogy dagasztó teknőből készült?
Az is fontos. Hogy nagyon sok mindenféli kéztárgy. Az első bőrplasztikám az a tajítótfalóban talált lószerszámokból. Ahogy én pakolom a bőr csíkokat, kapcsokat, hámot, egyebet, számomra azonos vagy hasonló építkezési forma, mint amikor rétegekben festek. Morfológiailag is egy organizmus, hogy egymásra rakódnak, de gondolatilag is úgy érzem, hogy ez az archaizmus, metaarchaizmus, ami az én privát elméletem, de majd mindig ki akarom bővíteni. És ez a meta, ez lényegében az arról szól, hogy már rég nem az az archaizmus, hanem benne van. Helyet ad olyan régi mítoszoknak, hiedelmeknek. Ez ilyen értelme tényleg ilyen jungiánus, vagy azutáni felfogás, hogy a tudattalan tovább hordozza, és ezt abból érezni a legjobban, amikor megtagadják, és hirtelen feltolul a hiány. Ugye amikor egy műalkotásban ezek hiányoznak, ezek a jelentésrétegek, akkor hiába sikeres valami, efemer, megszűnik. Ez a rétegzett szimbolikus jelentéstartomány, ez a jó műveknek a sajátja.
Valójában mit akar megmutatni?
A műalkotás azért születik, mert az egy ilyen kereső ambivalens állapot, és ha az ember elégedett, akkor veszélyes, hogy valami ornamentális csuklójátékot nyom ki. Én mindig arra bíztattam a növendékémet is, hogy örök küzdelmet kívánok, olyan értelemben sziszi-fuszi küzdelmet, ugye, mert hogyha érdekes egy mű, akkor nem elégszünk meg, ugye valamit megtalálunk, és jön, de jó, ezt most megtaláltuk, ezt most a önmagunk manieristájává, sőt manírosává válunk ezáltal, hogy akkor azt a Jolly Joker stílust, ami jaj, ez a mi karakterünk, az nagyon veszélyes. Én egy olyan alkat vagyok, hogy lehet, hogy az elégedetlenségnek az átka, vagy nem tudom, hübrisze, vagy valami bennem van. A művészetben is van egy olyan, hogyha jól eladom, akkor abból csinálok sokat. Na de akkor a kacorkirát szépen kell megrajzolnom, meg szép tájképeket kell festenem, csak akkor belül keletkezik egy nagy szakadék, vagy hiány, vagy nem tudom, mi üresség. És akkor nem vagyok őszinte ahhoz, ami az én ideám.
Az előbb tiltakozott a borzasztó kifejezés ellen. Igen. És azt mondja, hogy a mélyből szeretné felhozni mindazt, ami bennünket meghatároz. Szépség is van ott a mélyben, ami meghatároz, meg öröm, meg lelkesedés.
Ez már ugye esztétikai vita, és én mondjuk tanárként edzett vagyok, ugye, hogy a különös, mint szép. Igen, meg van a tragikus. Mikor megjelenik a groteszk, akkor az valahol a drámának egy... Ha belegondolunk, az ókorban is már az a megfejthetetlen abszurd ott volt, mert a drámában a katarzis az hiába mondják, hogy így tanultuk, hogy a megoldás nem, hanem sokszor a belenyugvás. Vagy sokszor az, hogy ráébredni arra, hogy vesztettünk. Alapvetően az ember versenyszellemű, akkor mindenki veszít, mert halandó. Én a tragikus oldalát választom, és lehet, hogy ezáltal könnyebb megemészteni azokat a dolgokat, amelyeket így elfedünk, elássunk, függöny mögé tesszük, bekotorjuk a szőnyeg alá, nem tudom, mert úgy shoppingolunk és a marketing világban úgy közlekedünk, mintha mi sem történne, mindegy, hogy a saját hibájából, mások hibájából, de olyan körülmények között vannak akár az utcán, és így tovább, akkor konfliktusok, háborúk és egyebek vannak, közömbösek vagyunk azok iránt. Az én maszkjaim, festményeim, figuráim stilizációk, szimbólumok, jelképek. A létezésnek az a fajta oldala, ami a hétköznapokban már nem látható. Hogyha megérzi a listáló szagot, vagy az ol szagot valaki, akkor finnyáskodik, és utána mégis megy az úri vacsorára, és két pofára eszi a húst. Ezek tök abszurd dolgok. Lehet, hogy ez az én falusi gyermekkorom, meg minden, de hát messze van attól a valóságtól, hogy ezek kicsiben, nagyban kemény. Véres valóság.
Ezt a valóságot hozza közel?
Nem, hanem annak az a fajta feldolgozása, hogy az ember kettős lény, szóval nem fekete-fehér, például a saját félelmeit. Ugye a legjobb rituálé az, amikor mindegy, hogy a szellemet engeszteljük ki, vagy egyszerűen önmagunkat beavatjuk valamibe. Na most a művészetnek az nem a szórakoztatóipar, hanem inkább a beavatás része. Az én szépségem az nem az a fajta szépség, ami ez az andalító, nem tudom mi, az pont az ellenkezője.
Nem fontos ugyanígy tudatosítanom, feldolgoznom az örömeimet is? Vagy mindezt, ami jó történik velem?
Szerintem benne van, mert én ezt úgy hívom, hogy tragikus groteszk, mert az feloldoz. A művész ilyenkor mit csinál? Csinál egy szép, dekoratív, absztrakt, harmonikus mandala képet, hogy nem tudom micsodát, hogy meditáljunk, és közben a világban meg olyan dolgok vannak, hogy ez minimum tragikus groteszk.
De nem az is dolga a művésznek, hogy elemeljen mindattól, ami rettenetes a való világban?
Nem. Kinek mi a művészet? Hogy mikor csúszik át az az andalító dolog gicsbe? Abstrakciónak van egy varázsa, nem bánt senkit. Ahogy megjelenik a figuratív elem, már bánt, mert kritizál. Ott van a konfliktus veszély, mert az, hogy hogyan ábrázolja. A mentális belső rejtett világ az az, ami izgat, és azért, mert ez mozgatja alapvetően a világot és minket is. Hát nekem ez a feladatom, most mit csináljak? Hát nem lehet mindent.
Rég zenéltünk, mi szólaljon meg?
Hát most én. Az én harmóniám, szólaljon meg. Barlanghangok, Szabó Sándor Váci, gitáros, jazz szakértő, zene és hangszer szakértő stúdiójába fölvette, és elcsodálkoztam, hogy mit hozott ki belőlem, mert ugye oké, hogy én így dúdolok, vartyogok és egyéb, de az, hogy amikor tényleg ez egy profi, akkor az még számomra is élvezhető.
A hit, az Isten megérintette?
Hogyha oda nézünk, akkor ott vannak ilyen korpuszok, félig feszített, ugye, és ez negatív korpusz, mert negatívban van kifaragva. Igen, az is egy fura rituálé, ami megfoghatatlan misztérium, hát az, hogy az Isten emberré vált. És valószínű, hogy az európai kultúrának ez egy egyszerre individuális, meg közösségteremtő, de mégis szabadabb, nyitottabb, nem annyira dogmatikus. Az Isten úgy vált emberré, hogy ilyen együttérző, empátiakész. Persze, hogy ebből is bűnbocsátó cédulát lehet gyártani sajnos, de ez, hogy emberi. Bűnösnek megbocsátott, és mondta, hogy kezdj új életet. Ez egy dinamizmus. Én a műalkotásban is ilyesmit látok, hogy csúnya vagy, de jóra érdemes, hogyha vizuálisan nézzük, vagy fura deformált vagy, de emberi. Esendő vagy, hogy furcsa, vagy önmagunknak megbocsátani, az is nehéz sokszor.
Szellemi folyamatokat, áramlatokat, mitológiát, archetipust lát a vallásban, vagy van személyes hite is?
Van, igen, mert kicsit olyan, mint a művészet, hogy na, mit fejezek ki, tessék? Nem tudom. Hiszem, vagy hinni akarok, mert egyszerűen, hogyha nem találok rá megoldást, akkor már átlépek egy metafizikai szférába. Mi mit tudunk felfogni, akkor higgyük el, hogy sok mindent nem tudunk.
Saját családja hogyan alakult?
3 gyermekem van. Az első házasságból 2, egy fiú és egy lány, Boldizsár és Tekla, és a Teklától van 2 unokám. Nagyon aranyosak, hát még kisgyermekek, ugye, és az új kapcsolatból is van egy 9 éves kisfiam. Nagyon izgalmas így, hogy egyszerre apaként és nagyapai korban figyelni, hogy fejlődik, és hát segíteni. Én az igazság, hogy lehet, hogy inkább csak játszótársa vagyok. Hogy nem én vagyok, aki diktálja, hogy hogyan tanuljon, és mint, és én nagyon szeretek vele kirándulni, játszani, focizni, hegyet mászni.
Megint zenélhetnénk, mi szólaljon meg?
Valami békés zenek. Chopin, valamelyik zongora játék.
Felé tart az élete?
Már nem tanítok, most hivatalosan is nyugdíjas leszek április végétől. Végre szabad foglalkozású művész leszek. Eddig megmondom őszintén, hogy nem voltam, és ugye milyen jó, hogy délutántól is csak egy programom van, de az sem egy olyan vészes. Műteremben dolgozhatok addig, amíg jól esik.
Mit akar megmutatni még?
Az a fura, hogy tényleg volt ez az a jelképes 65 és 2 kiállítás szülőfalú meg az Epreskertben, mind a kettő egy kicsit ilyen búcsú is, meg újrakezdés. Hát, hogy elégedetlen vagyok, mert mindent nézem, nagyon elégedett. Visszanézek és mondom, hát ez nem teljesítettem rendesen a feladatot, amit a tragikus groteszk.
Keveset teljesített, vagy amit teljesített, nem. Az nem jó?
Nem, a mennyiség lehet, hogy megvan, de az, hogy jobbakat kell. Na most az, hogy mit, azt is keresem. Valaki mintakövető, akkor mintakövető. Kész. Az én archaizmusom, meg az én tragikus groteszkem, az nyilvánvaló, hogy igenis ragaszkodok olyan művészekhez is, amelyek példakép, de nem morfológiai, nem formai utánzásról van szó, hanem amit mondtam, ez az eszmei, ez a világnézeti, ez a, hogy milyen a világ, és az hogyan lehet lírai módon feldolgozni, mert én egy lírai alkatnak tartom magam, akármennyire expresszív, groteszk szörnyűség. De annak tartom magam, és nyilván én a magam világában ilyen kis esendő lényeknek látom ezeket, és azok is.
Saját magát nem tudja ugyanilyen esendő lénynek látni, hogy? Amikor visszanéz, hogy ez fért bele, ez jött ki.
Hát az ember kénytelen belenyugodni, hát az a legrosszabb, amikor ugye is azért valamennyire ragadt rám egy kis ilyen keleti világfelfogás is, hogy csak a jelenben élünk. Vagyis az, hogy visszanézünk a múltba, az tanulság. Az idők távlatával, és ezt a növendékeimnek is mondtam, hogy ne legyetek túl buzgó, megsemmisítők, meg azonnal átfestem, hogy itt van ez a tavalyi kép, ezen már túl vagyok, mert én akkor inkább szóljatok nekem, megnézem, és akkor inkább vidd fel a padlásra, vagy raktározd el, mert ez csak csalók a dolgok. Mert igen, még az is volt, hogy egy karton vagy egy papírkép tépem, annyira, hogy dühös voltam. És akkor inkább azt sem, hogy félre rakom. Ezáltal jöttek elő a tépet kollázsai. Mert volt olyan, hogy ez nagyon rossz, de ezt már nem tudom tovább festeni, és hogyha karton, hogy vannak ilyen színes, vagy kitépem a jó részt. És bekollázsolom. Ugye ez az utóbbi 10 évnek a korszaka. És az egészben az a furcsa, hogy ez a fajta fragmentáció trend. Büszke vagyok, hogy már 83-ban protézis kiállításom volt, és úgy kollázsoltam, hogy ilyen protézisszerűen raktam össze a figurákat.
Milyen zenével zárjuk ezt a beszélgetést?
Nagyon sokat beszéltünk a európai meg szentendrei iskoláról, és hát úgy érzem, hogy Bartóktól, de inkább egy kórusmű. Az a rétegzettség, ahogy előjön a kórusműveiben. Ugye most beszéltünk a kollázsról meg a festésről, és én Bartóknál sokszor érzem, hogy ha van archaizmus és metaarchaizmus, hogy az ő expresszív világa is olyan, az jó befejezés, ugye?
Azzal bíznám meg, hogy az önarcképét készítse el, akkor mit csinálna?
Készültek önarcképek. Még olyan is van, ami hasonlít. Látni, hogy nagy loncsos, bozontos hajam van, és egyszer lenyírtam, és megfestettem magam, hogy fegyenc önarckép. És akkor tetszett nekem, mert ugye, hogyha rövid a hajam, egyből rusztikusabb lett a fejem, nagyobb az orrom, nagyobb a fülem, mindenem nagyobb. De sokszor van az, hogy vagy tükröt, vagy vannak fotók. Például van olyan, hogy elemlámpával megvilágítottam magam oldalról, alulról, ilyen rézsűt. Inspiráltak ezek a dolgok. Meg akkor elkezdtem fura módon, utaztam vonaton, vagy nyitottam ott. Figyeltem az arcokat, hogy azért ne vegye észre, mert megnéztem lofa, és akkor skicceltem, vázlatokat készítettem arcukról. De most is, ahogy beszélgetünk, és van bennem egy ilyen ösztönös, ez ugyanaz, mint amikor fejbe sarkozik valaki.
Jó, azt értem, hogy engem már képzeletben lerajzolt.
Igen.
A saját önarcképe mit fejez neki?
Hát az az igazság, hogy nem önmagát festi valaki felületileg. Nem is annyira átételes, hanem belülről. Ez mind önarckép. Még akkor is, ha nem arcképet fest, hogy önmagát festi valamennyire az ember. Vagyis, hogy ha valaki hiteles és nem annyira átvett manérokat használ. Én ezt úgy hívom, hogy ez a zsigeri stílus. Na, az az önarckép valójában, önmagunk. Most az, hogy felületileg megfestem magam, hogy most mosolygok-e, vagy morcos vagyok, vagy egyéb, azok szerepjátékok.
Mikor van kész egy mű?
Ez a legnehezebb kérdés. Ugye én sokszor tanítottam Umberto Eco nyomán, akinek van egy nyitott mű. Én azt tovább gördítettem magamban, hogy mi az, hogy nyitott mű. És ugye a befejezetlenség varázsa. Az, hogy valamit úgy hagyni, hogy a fantázia vagy a viszony a az affekció, a befogadónak az aktusa, gesztusa és feldolgozása, asszociációja az, amelyik folytatja a művet. Ezt valaki megérti, ez olyan, mint a zene értése.
Ha a saját életművére gondol, meg tud békélni azzal, hogy az is befejezetlen lesz?
Másképp nem lehet, csak torszó. Nem tudjuk előre a holnapot, vagyis az, hogy meddig lehet elmenni, és az akkor kerekedik ki abban a pillanatban. Ez így van rendjén különben.
Kedves hallgatóink, vendégem volt a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Munkácsi Mihály díjjal és Prima Primissima díjjal elismert festő, grafikus, szobrász, művészeti író, egyetemi docens Gál József. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő. Ezt a beszélgetést éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a Krónika és az Esti Mese következik, itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.